Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a napvendége pedig Plesinger Gyula Márk, a Magyar Bankholding Private Banking vezetője, és hát a műsor első részének utolsó percében beléd folytottam a szót, úgyhogy azon gondolattól vezérelve folytatjuk tovább a beszélgetést. Említetted, hogy mennyiben másként alakult a korábbi évekhez képest 2022-ben a komplet vagyonkezelés koncepcióra irányuló felvetés, vagy inkább a érdeklődés az ügyfelek részéről, és hát egészen más turbulencia rajzolódik ki, és hát sajnos nem látjuk a végét. Nem tudom, ezt a gyakorlatban hogyan lehet érezni?
Amit az idei évvel kapcsolatban mindenképpen kiemelnék, és ez a most a piacokra fókuszálva, tőzsdékre, akár devizára is, hogy egy-egy epizódot leszámítva, és itt most nyilván mindenkinek föl fog majd sejleni a forint drasztikus gyengülése, de ezeket az izolált eseteket leszámítva a globális piacok, miközben nyilván lefelé fordultak, ami föltűnt nekem az elmúlt hónapokban, hogy ez a piaci esés, ez meglepően rendezett volt. Tehát minthogyha a globális befektetői közösség ugye kicsit beletörődve az elkerülhetetlenbe szépen fokozatosan engedte lejjebb csúszni a tőzsdéket. Az úgynevezett medvepiacoknak, amiket ugye az eső gyengülő piacokat szokta szakma ezzel a zsargonnal illetni, jellemzője általában az úgynevezett kapituláció, tehát egy olyan felgyorsuló eladási hullám, amikor már a racionalitásnak, így, tehát a nyomelemekben történő fellelése is komoly kihívást jelent. Azért ezeknek a piaci kríziseknek ez egy igen tipikus és jellemző velejárója. Ezt a nemzetközi tőzsdéken idén igazán nem láttuk. Ennek ellenére, és ezért furcsa számomra ez a mostani piaci környezet, hát nagyon óvatosan fogalmaznék most, hiszen ugye nem, tehát befektetési tanácsadás ugye ebben a körben nem adható, de számomra megjelentek bizonyos olyan jelek a nemzetközi piacokon, ami talán a piacok konszolidációja irányába mutatnak. Gondolok itt arra, hogy azért a nemzetközi kamatemelési ciklus elsősorban a Fed lassulni látszik, ez a piacokra helyezendő nyomást ezt talán mérsékelni fogja. Előre bocsátom, hogy nem vagyok energetikai szakértő, de azért úgy tűnik a hírek alapján, hogy Európa gáz ellátottságának a kérdése, minthogyha pozitív irányba mozdulna, így az energiakrízis hatásai talán kevésbé leszek artikuláltak, mint egy pár hónappal ezelőtt gondoltuk volna.
Ráadásul a fűtési szezon is kicsit később indult el, köszönhetően az októbernek, de ha már szóba került a forint árfolyamának alakulása, több kollégád már, mint a versenytársait közül mondja, hogy hát a devizaszámlák taroltak már, mint a private banking üzletekben. Te miről tudsz beszámolni?
Ezt meg tudom erősíteni, ez nyilván egy adaptív reakció az ügyfelek részéről, de itt el is vonatkoztatnék a privátbanki világtól, hiszen azt gondolom, hogy akinek megtakarítása volt forintban, legyen ez mérettől függően vagy függetlenül bármekkora megtakarítás, ott teljesen racionális alapon merült föl annak a lehetősége, hogy euróra vagy dollárra váltsák ezt át a háztartások. Tehát azt gyanítom, hogy ez azért valamennyi ügyfélszegmens tekintetében kijelenthető, hogy volt egyfajta átcsoportosítás.
Összességében pedig ugye most már november végét írjuk. Mi az, amiről be tud számolni az év forgalma apropóján a tavalyi esztendőhöz képest? Nőtte vagy sem az általatok kezelt vagyonnak a értéke, és hát mi az, amit lehetett tapasztalni, hogy a háború okozta bizonytalanság kapcsán?
Azt talán el lehet árulni, hogy ugye egy privátbanki portfólió méretét azt jellemzően két tényező határozza meg. Egyrészt az ügyfélszám, illetve hogy az ügyfelek mekkora vagyonkezelésével bíznak, illetve tisztelnek meg minket, a másik pedig annak a vagyonnak az átértékelődése, ahogy éppen a piac áll. Ha esik a piac, nyilván ennek a vagyonnak az éppen aktuális értéke az csökkenni fog. Ez a két hatás idén azért jellemzően ellentétes irányban mozdult. Az ügyfélszámunk nem csak a fúzió miatt, hanem egy természetes ügyfélgravitáció okán is szerencsére, és ezúton is köszönjük szépen a bizalmat, ez stabilan növekedik. Maga a vagyon mérete, ami így azért nagyságrendileg ezt is el lehet szerintem mondani, most így a fúziót követően valamennyi tag privátbankot figyelembe véve, hogy az 1000 milliárd forint környékén mozog, annak a mérete viszont a piaci mozgásokkal együtt fluktuál, tehát azért érezhetően csökkent a teljes vagyon elem, amikor a legkomolyabb negatív átértékelések voltak. Az elmúlt hetek konszolidációját követően viszont látható, hogy a vagyon mérete és az átértékelés miatt nőni tudott.
Vannak olyan kategóriák, amelyekkel még nem próbálkoztatok, mármint a private banking szegmensen belül, és mindenképpen akarjátok honosítani. Ugye, amikor beszélünk a private bankingről, azért elsősorban az angol száz vagy a svájci privát banki szolgáltatókra szoktunk úgy gondolni.
Így van, a mi világunk, azt gondolom, hogy amennyire, ugye azt szoktuk mondani, hogy kis hely, meg hát Magyarország a globális tőkepiacoknak egy viszonylag kis szereplője, de ebből a szempontból nagyon szerencsés a pozíciónk, hiszen tudunk tanulni mind a svájci iskolától, mind az angol száz iskolától is. A beszélgetés elején volt szó róla, hogy a szolgáltatásainkat két nagy csoportba tudjuk szervezni, a kényelmi szolgáltatások, illetve a befektetési tanácsadás világába. Nálunk az MKB Private Banking területén a kényelmi szolgáltatások azok a svájci modellre épültek annak idején 2003-ban, a teljes üzletág svájci mintára indult.
Ez a family office, tehát akkor a
Ez még a family office-nak inkább azt gondolnám, hogy az előszobája, de mindenképpen a nagyon személyes, nagyon személyre szabott kiszolgálásra épülő modell volt.
Tehát még nem teljesen a házhoz kijáró bankára gondoljunk.
Nem, ez majd a jövőkép, de az jövőképünk megalkotásához elengedhetetlen, hogy az angol száz jellegű jóval inkább a befektetésekre, illetve a portfólióépítésre fókuszáló vagyonkezelési koncepciót is megvalósítsuk. Ugye nem véletlen, hogy az amerikai nagybankoknak egy jó része a saját privátbanki területét nem is privátbanknak, hanem vagyonkezelőnek, wealth managementnek nevezi, és ezt a fajta megközelítést mi az angol száz modellből emeltük át. Ennek része egyrészt a már korábban említett befektetési tanácsadás, amikor lépésről lépésre beszéljük át az ügyfelekkel, hogy mit fogunk tenni a portfólióval, és ide tartozik az idén januárban elindított, privátbanki területen belül elindított úgynevezett portfóliókezelési szolgáltatásunk is. Ott nem egyeztetünk minden lépést az ügyféllel, hanem kapunk a partnereinktől egy bizonyos keretek közötti mandátumot, és itt a kollégáim döntenek, mint egy meghatalmazott az ügyfél számlája fölött, hogy mi történjen a számlával. Szóval ezt a világot meg egy kicsit az angol száz modellből vettük át, és így a működésünkre büszkén tekintünk úgy, mint egy ilyen svájci angol száz hibridre.
Honnét lehet meríteni új ügyfeleket?
A bankholding létrejötte azt jelenti, hogy egy nagyon jelentős magánszemély ügyfélállománnyal dolgozunk, tehát ha itt szakmabeli kollégák hallgatják ezt a beszélgetést, akkor valószínűleg Ferdén is néznének rám, hogyha nem azzal kezdenék, hogy nyilván házon belüli ügyfélkör úgynevezett átszegmentációja, tehát minden vagyon szerinti besorolása meg kell, hogy történjen. Ez a következő egy-két évünket biztos, hogy meg fogja határozni. De ezzel párhuzamosan a privátbankok működésére az is nagyon jellemző, és ez is például az MKB Private Banking üzletágának az egyik hagyománya, hogy amennyiben elégedett partnereink vannak, viszonylag rendszeresen előfordul, hogy kapunk referenciákat, és iránymutatást arra, hogy milyen akár a bankügyfélkörén jelenleg kívül eső ügyfelekkel is érdemes lehet fölvenni a kapcsolatot. Ezeket az ajánlásokat mi így utólag is, meg előre is nagyon szépen köszönjük. Ez a szakmánknak azt gondolom a magas iskola része, amikről a jó hírünk jár elől, és építi a kapcsolatokat.
Egyébként az említett 50 millió forintos limit nem tűnik túl soknak ebben a szegmensben. Honnét jött az ötlet, hogy bár ejtettél róla néhány szót, hogy ennél köshetek ki végül is, ennél az összegnél?
Való igaz, hogy maga a szakma tendenciája az az, hogy a belépési limiteket emelik, és én ezzel őszintén szóval nem is szállnék vitába, mert hiszen általában ugye a privátbanki terület, ugye erről is beszéltünk, egy magasabbra pozícionált üzletág, és ezzel az van összhangban, hogy magasabb, vagy nagyobb vagyonelemeket kezelnek az ilyen stratégiai üzletágak. Viszont
Nyugat-Európában általában ugye 1 millió euró így, a küszöbb érték.
Így van, hát Magyarországon ez talán a legmagasabb belépési szint, azért ennél csak alacsonyabbal találkozunk. Mi egyrészt a fúziós tagbankok örökségét meglévő ügyfélkörének a státuszának a tiszteletben tartása miatt döntöttünk így emellett a belépési szint mellett. Másrészt azért, mivel mi családokban és több generációban gondolkodunk, a mi koncepciónk mellé ez a fajta belépési szint, én azt gondolom, hogy logikusan illeszthető. Hát a családi vagyontervezésnek része és eleme az, hogy több generációban gondolkodunk, fiatalabb, 20-as, 30-as éveiben járó ügyfeleink, akikre a jövő privátbanki ügyfeleiként tekintünk, még lehet, hogy nem tudnak megugrani egy nagyobb belépési szintet, de őket is szeretettel látjuk természetesen az üzletágunkban.
Hát ha már említettem a műsor elején, hogy van olyan szó, amit rögtön ki kell mondani és tisztázni, és erre utaltál, hogy a szinergia. Van még egy másik trendi szó, ez pedig ugye a zöld gazdaság, az ESG, a fenntarthatóság. Ez a ti szituációtokban hogy fog megjelenni már, mint ami most ugye az egész piacot mozgatja és érinti?
Az ESG termékekről, a bankszektorban elterjedt koncepcióról én azt gondolom, hogy a 2008-9-es válságot követően a pénzügyi szolgáltató szektorral szembeni nagyon erős és jogos elvárás volt, hogy a társadalmi felelősségvállalását ez a kör, ez sokkal egyértelműbben demonstrálja a világon mindenütt. Ebben nyilván mi sem vagyunk kivételek, és örömmel veszünk részt ebben a közös munkában. Ugye rengeteg aspektusa van annak, hogy egy pénzügyi szolgáltató milyen formában képes ESG szemléletben, tehát társadalom, környezet tudatosan működni. Egyrészt nagyon büszke vagyok arra, hogy a bankholding egy saját ESG manifesztót fogalmazott meg. Ez egy erős üzenet bankon belülre és bankon kívülre is, hogy milyen értékrendek mentén kell működnünk. A privátbanki terület egyrészt örömmel fordította le saját nyelvére ezt az üzenetet, viszont azt hozzá kell tennem, hogy évek óta igyekszünk a napi banki tevékenységen túl is a társadalmi felelősségvállalással összhangban cselekedni.
Tudsz mondani esetleg egy példát, hogy a kedves hallgatók is képben legyenek, mi az, ami nálatok ezt kézzel foghatóvá teszi?
Mi úgy látjuk, hogy egy bank, igazán itt szépen összeérnek a beszélgetés szálai, mert a pénzügyi tudatosság fejlesztésében tud azért valamilyen formában hozzáadott értéket teremteni. Mi nagyon nagy örömmel veszünk részt olyan kezdeményezésekben, például középiskolai versenyekben, nem csak támogatóként, hanem aktív zsűritagként is esetekben, ami nyilván nem az ügyfélkörünket szólítja meg, egyáltalán nem biztos, hogy ezekkel a fiatalokkal mi a jövőben fogunk találkozni, de ha valami keveset hozzá tudunk tenni az ő ismereteikhez, akkor számunkra ez a misszió már megérte a befektetett energiát. Ezen túl van egy egészen friss együttműködésünk a Corvinus Egyetem MBA képzésével, ez is egy nagyon izgalmas új kezdeményezés, itt még mi is tapogatjuk, hogy milyen irányban fogunk tudni tovább haladni, de abban egészen biztos vagyok, hogy ez egy hosszú távú közös munkának az első lépcsője. Amire szintén nagyon büszkék vagyunk, hogy több éve tagjai vagyunk Magyarországon a Társadalmi Hasznosságú Befektetők Egyesületének. Ez egy elsősorban, és hát elnézést a hallgatóktól, ennek nincsen magyar megfelelője, az Impact befektetések hazai elterjesztését fogalmazta meg célul. Ez nem elsősorban pénzügyi befektetések világát jelenti, tehát az MKB Private Banking jelenleg olyan termékeket, ami kifejezetten ezt a kézzelfogható társadalmi hasznot eredményező, még egyszer úgynevezett impact befektetéseket kínálná, ilyen pénzügyi eszköz nem nagyon van, viszont én azt gondolom, hogy idővel elő fognak kerülni majd ezek a főleg befektetési alapokba csomagolt megoldások, és addigra már azt gondolom, hogy mi kellő tapasztalattal és rutinnal fogunk rendelkezni, hogy tudjuk ezeket hova tenni. De nagyon fontos ebben az egyesületben való aktív részvételünk, itt is különböző műhelymunkákban, konferenciákon veszünk részt, és nagyon örülünk, hogy tagjai közé fogadott, vagy támogató tagjai közé fogadott minket az egyesület.
Hát akkor visszatérve a napjainkra, ugye köztudomásra turbulens helyzet, talán a kedves hallgatókat leginkább foglalkoztató kérdés, hogy mi az, amit lehet ajánlani, akár hallgatói szinten, akár pedig private banki ügyfelek szintjén az ügyfeleknek.
Ugye a logikus és nyilván leginkább akceptálható válasz erre a kérdésre az, hogy mivel bizonytalan közegben élünk most, mind geopolitikai, mind gazdasági szempontból, ezért elsősorban a biztonságra kell helyezni a hangsúlyt. Ezzel a mondatommal nagyon valószínűtlen, hogy megkülönböztetném magamat bármelyik másik kollégámtól, hiszen és most mondok egy konkrétumot, a lakossági állampapírok, különös tekintettel például az inflációhoz kötött lakossági állampapírok primátus egy ilyen bizonytalan környezetben alig, ha megkérdőjelezhető.
Tehát, hogyha alakítunk egy portfóliót, az legyen a number one elemben, nem most elsősorban arra utalsz?
Én arra utalnék, egy kicsit árnyalnám is, hogy nem megkerülhető az, hogy ez most number one elem, vagy number two, number three, ez ugye attól függ, hogy az adott megtakarítás az mennyire kockázatkerülő, vagy kockázattűrő. De azt gondolom, hogy egy ilyen eszköznek mindenképpen érdemes a portfólióba bekerülni. Ami viszont érdekes, és megint nagyon-nagyon leszűkítve a beszélgetés fókuszát kizárólag a pénzpiacokra, és nem az őt körülvevő bizonytalan világra, hogy az elmúlt hónapokban a magasabb globális kamatok miatt visszatértek a régi, hogy úgy fogalmazok, tankönyvszerű piaci dinamikák. Tehát látunk a globális piacokon, külföldi dollárba denominált piacokon izgalmas kötvényhozamokat. És így, hogy a Fed azért lassan a kamatemelési ciklusa végén jár, így ezeket a dollárba denominált kötvényeket szerintem érdemes górcső alá venni, és a magasabb minősítésű papírokat esetleg a portfóliókba szintén beépíteni. Tovább lépek még egyel, hogy az egészen magas kockázatot kereső ügyfelek számára sem reménytelen már azt gondolom a helyzet. Itt a beszélgetés folyamán szóba került az idei medvepiac, illetve a csökkenő árfolyamok. Ugye az talán a kedves hallgatók számára is egy ismert tény, hogy elsősorban a tőzsdék mindig előre tekintenek, több negyed évvel is előre. Tehát nem a mai állapotokat árazzák, hanem próbálják előre vetíteni, hogy mi fog majd kikerekedni a mostani állapotokból. Így, hogy a kamatemelési ciklus tetején járunk, hogy a energiakrízis, hát meg nem oldódott, de talán nem lesz annyira súlyos, mint amit egy pár hónappal ezelőtt vártunk. A globális recesszió réme fenyeget ugyan, de egyre több az olyan elemzés, hogy ez a recesszió az átmeneti lesz és kevésbé súlyos. Tehát ezek mind-mind olyan jelek, amik a részvénypiacok számára egy-két zöld lámpát jelenthetnek a sok-sok narancssárga meg piros mellett. De a zöld lámpák megjelenése azért egy idő után a saját tapasztalatom szerint el fognak indítani piaci emelkedést. Talán kevesen emlékeznek rá, nekem is csak egy ilyen azon a napon történt személyes élmény miatt emlékezetes, de hogy 2009 tavaszára, kedves hallgatók is valószínűleg úgy emlékeznek vissza, mint a legsötétebb időszakok közepére, azóta emelkednek a tőzsdék. Tehát azok számára, akiknek van tapasztalata tőkepiacokon, részvénytőzsdéken, megvan a megfelelő kockázati étvágyuk, és van egy stratégiájuk, amit vagy maguk alakítottak ki, vagy egy kiváló privátbankár segítségével alakítottak ki egy befektetési stratégiát, én nem ugranék el a részvénypiacok elől sem, de ott azért biztos, hogy nem mondanám a number one-t, ott egyelőre egy ilyen harmadik, negyedik helyre helyezném a portfólióban őket.
Hát köszönöm szépen a beszélgetést! Úgy összefoglalva az utolsó mondatokat, amely talán szerintem mindannyiunk számára fontosak, tehát akkor erősen nézzük az állampapírpiacot, de azért a másik szemmel nézzünk a részvénypiacra, nézzük a tőkevédett konstrukciókat, és ha kiajtam volna valamit, akkor pedig hallgassák vissza újból a műsort. A napvendége tehát Plessinger Gyula Márka, Magyar Bank Holding Private Banking vezetője volt, a mikrofonnál pedig Szajdai Csabát hallották.